Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumának 19. fejezetében a 41. verstől a 48. versig a következőképpen. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled kövöt kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Két történetet hallhattunk, látszólag csak az az összefüggés a két történet között, hogy Jeruzsálemről van szó, de azért sok egyéb más is összeköti ezt a két evangéliumi történetet. Kettőt szeretnék most kiemelni ezek közül. Az egyik Jeruzsálem fontossága, a jeruzsálemi istentisztelet megkerülhetetlensége, hiszen arról volt szó, hogy csak Jeruzsálemben lehetett az Istent imádni, a Garizim hegyén nem, csak Jeruzsálemben, és ez az Isten, akit ott imádtak, ez csak is a zsidók istene volt. A másik, hogy itt Jézus prédikál a jövőről, profétál, hogy Jeruzsálem elpusztul. De van egy nagyon fontos összefüggés a két történet között, hogy miért is pusztul el Jeruzsálem. Tudjuk azt, hogy a zsidó-római háborúban Krisztus után 70-72-ben elpusztul a templom, kőkövön nem marad valóban. De mi az, ami romlásba vitte ezt a kultuszt? Elsősorban a pénz, a hatalom. Ugorjunk egy nagyot. Amerikában 2012-ben, ha hihetünk a hírforrásoknak, a Jehova tanúi egyház minden nagyobb királyság termében fölállítottak egy pénzautomatát, egy adományozó automatát, egy terminált. Milyen nagyszerű dolog. Az ember csak beteszi a kártyát, és akkor már át is utalhatja a kívánt összeget szeretett egyházának. Igen ám, csak azt már kevesebben tudják, hogy Amerikában létezik ez a bizonyos kreditkárd, ami azt jelenti, hogy akkor is tudok vásárolni ezzel a kártyával, ha a kártyán nincsen fedezet. Azaz, a bankom kiegyenlíti a számlát. Milyen praktikusnak tűnik elsőre ez az adományozási mód, és mégis milyen ördögi. Hiszen arról van szó, hogy úgy adhatok, hogy közben még nem dolgoztam meg azért, amit odaadnék. Adok, de nem a sajátomból. Márpedig az ajándékozásnak az a lényege, hogy a sajátomból adok. Ha azt gondoljuk, hogy ez csak az amerikaiak huncutsága, akkor tévedünk. Létezik ez Németországban is, Magyarországon is, egyházmegyénk egyik nagy gyülekezetében is. Magyarul, akinek hitelkártyája van, és nem tiltották még le, az ember költekezhet vígan, és majd valaki egyszer a számlát ki fogja egyenlíteni. De hát, ahogy a szólás is mondja, a részletekben van elrejtve az ördög. Tulajdonképpen A zsidó keresztény történelmet meg lehet írni, meg is írják a pénzforgalom történelmeként is. Tulajdonképpen a nagy történelemírás ezt teszi, csak néha bebevillantja a demokrácia ígéretét. Persze, aki nem csak néz, de lát is, az tudja, hogy a pénzvilág sosem volt, sosem az, és sosem lesz demokratikus. De a téma, hogy egyház és pénz, ez már Jézus korában is egy fontos téma volt, és azt hiszem, hogy ma is nagyon fontos. Pedig az Isten tisztelet nem kalmárkodási alkalom. Kalmár ugye az, aki kereskedik, aki megveszi az olcsó piacon, aztán eladja a drágán, a nyereségnek a reményében. És a kalmárral nem csak lehet, de illik is a keleti kultúrában egyezkedni. Nos, a kiengesztelés, a megelégítés teológiája azoknál az embertársainknál talál gyors elfogadásra, akik Istent emberi módon képzelik el, mindenható emberként. Aki sír, aki nevet, aki örül, olykor megbánja, amit tett, de Isten nem ilyen. Isten az erő, Isten az rend, Isten az hatalom és felfoghatatlan. Éppen ezért, amikor a zsidók azt mondják, hogy Adonai, tulajdonképpen azt kellene mondaniuk, hogy Jáve, de azt mondják, hogy Adonai, akkor csak jelölik azt a hatalmat, akiről azt tudják, hogy van, de hogy kicsoda valójában, azt nem lehet tudni, hiszen Isten soha senki nem látta. Mégis létezik az áldozatkultusz, az a fajta istentisztelet, ahol a bárányok és a bikák vérét ontják ki, aztán a tetemüket elégetik kultikusan. Még ma is vannak ilyen törzsek. Régen pedig ez volt a gyakorlat Jeruzsálemben. No de mit találunk az Ószövetségben? A proféták száján, vagy Tollahegyén, hiszen voltak író proféták is, többször megformálódik a mondat, Isten szájába adván ezt, irgalmasságot kívánok tőletek, nem véres áldozatot. Ők is tudták, hogy mi az igazi Isten tisztelet. És ez a mai ige pedig arról szól, hogy Jézus fogja a korbácsot, és kiűzi a kufárokat a templomból, pontosabban a templom előteréből, de az is a templomhoz tartozott. És azt mondja, hogy ez imádság háza. Itt nincs helye a kupeckodásnak, a kalmárkodásnak. Tulajdonképpen, amit ott végeztek, az egy profitorientált szolgáltatás volt, egy banki ügylet. Isten is megkapja a részét, meg persze én is. Azonban a szolgáltatás és a szolgálat az nem ugyanaz a kategória. Sokszor ezt elfelejtik, sajnos az egyházban is. A fájdalmas korbácsütések üzenete többszörösen is egyértelmű, kellene, hogy legyen. Istennel nem lehet egyezkedni. Isten szuverén hatalom. Kereskedni, kalmárkodni ebben a földi világban lehet, de Istennel ez nem lehetséges. Isten nem szolgáltató, akinek megfizethető ára van, hanem világteremtő erő, világot fenntartó, kormányzó hatalom. És az ő szolgálatában állni tudatosan, az kiváltság. Amikor Jézus megtisztítja a templomot, és azt kiáltja, vigyétek ezeket innen, akkor nem csak azt akarja ezzel nyomatékosítani, hogy ezeknek a galamboknak, birkáknak, gondolhatjuk, hogy milyen birkaszag lehetett ott, ezeknek ott nincsen helye, meg a pénz csengésének sem. Tulajdonképpen ennek van egy átvitt üzenete is, hogy az emberi okoskodásoknak, metódusoknak, dogmáknak, kiengesztelő ceremóniáknak semmi érvényessége nincs az Isten közelében. Ezért ezektől az embernek meg kell tisztítania önmagát, és ez olykor fájdalmas, talán jobban is fáj, mint a korbácsütés, de megéri. Mert Isten fel- és megszabadító szeretetét megtapasztalni a legnagyobb dolog ebben a világban. Ha valaki egyszer megtapasztalja az Isten tisztaságát, az Isten szépségét, akkor olyan távlatok nyílnak ki előtte, amit korábban el sem tudott képzelni, mert a végső kérdések megválaszolásának irányába terelget ez a belső felismerés. Napról napra mi ez, ha nem evangélium? Mind a négy evangélium egyébként tudósít arról, hogy Jézus kiűzi a kufárokat a templomból. Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává, írja János rögtön evangéliuma elején. Az üzenet ebben a történetben, az evangéliumi üzenet, euangélion, azaz jó hír, hogy a mennyországban nincsen recesszió, infláció, konjunktúra, dekonjunktúra, Isten országában az Isten van. Ő az egyetlen hatalom, és Isten országában nincs más elvonó erő. Itt a földi világban van, ami akaratunk, amit nagyobbnak hiszünk, mint az Isten erejét. De ahol Isten lelke honol, ott az Isten az Isten. Ahol a pénz lelke honol, ott a pénz az Isten. Az válik mindenek irányítóvá, az az Istenné. Pénz, a vagyon, a hatalom imádata nem mostani találmány, végigkísérte az emberiség történelmét. És mivel a pénz, a vagyon, az anyagi javak nélkül igencsak nehéz lenne biztosítani a viszonylagosan kiszámítható emberlétet, ezért a keresztény ember sem mentes ezeknek az anyagiaknak a hatásaitól. Benne vagyunk, benne élünk az anyagvilágban. Azaz, olykor a keresztény ember is megkísértetik az anyag által. És bármekkora nagy hívő is valaki, a kívánás teljessége senki nem képes kizárni életéből. Emberek vagyunk, vágyaink vannak, kívánságaink vannak, de mi keresztények vagyunk, és tudjuk, hogy mindezek felett ott van az Isten. Azaz, Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy az anyagvilágot megtagadjuk, csak azt, hogy ő legyen az első. Milyen érdekes. Ha van egy társam, akit én mindennél jobban szeretek, azt várom el tőle is, hogy ő is mindennél jobban szeressen engem. Isten is ezt várja el. Valójában tehát nem azt a kérdést kell föltenni újra és újra, hogy nekem a pénzhez, az anyagiakhoz milyen a viszonyom. Azt a kérdést kell feltennünk önmagunknak, hogy milyen a viszonyom az Istenhez. Az összes többi meg magától jön. És ha az Isten az első, akkor minden más viszonyomat ez be fogja aranyozni, be fogja szabályozni, áldás lesz rajta. De mi volt ott Jeruzsálemben? Jeruzsálemben az volt a helyzet, hogy a forma az fontosabb volt, mint a tartalom. És ezért nyilvánvalóan valahogyan igyekeztek biztosítani az anyagi hátterét annak, hogy azt a sok-sok állatot ott le tudják ölni, a vérét el tudják vezetni. Egyesek csak mutogatják is, hogy külön vájat volt, vagy van még most is, sose jártam arra, ahol a bikák vére, az áldozati állatok vére elfolyott. A vérmisztika tulajdonképpen ma is itt van ebben a világban. Sokan hisznek benne, hogy a vér az majd mindent megold. Az erőszak, a hatalom, az majd mindent megold. Nem old meg semmit. Aki kardot fog, kard által vész el. Jézus Urunk, amikor belépett ebbe a világba, akkor az isteni megbocsátást hirdette meg. Mert megbocsátás nélkül nincs konszolidáció, ami előfeltétele a kooperációnak. Márpedig a kooperáció az élet alapja. Nem csak az Istennel kell nekem együtt munkálkodni, a fele barátommal is. Aki kardot fog, kard által vészel. Aki azt gondolja, hogy az élet dolgainak a megoldása az erőszak, az maga is az erőszak áldozatává válik. Amikor Jézus Urunk a történetben ostort fon, akkor azt teszi nyilvánvalóvá, hogy azért rendnek kell lennie. Isten kell, hogy legyen, Isten kell, hogy maradjon. Ha ezt elfelejti az ember, akkor mindent elfelejtett. Jézus tanítása más helyütt a mammonról eléggé egyértelművé teszi, hogy a mammon az csak ideig, óráig való. Bolondnak tartja a gazdagot, aki még nagyobb csűrökről álmodozik. Ugyanakkor mi keresztény emberek nem becsüljük le a gazdagság a mammon erejét. Ha lebecsülnénk, akkor alapjaiban véve nem lennénk tisztában a pénz, a vagyon, a hatalom e világi súlyával. Gondoljunk csak egy gazdag ifjúra. Jézus maga mondja, És milyen tekintettel, ha belegondolunk, hogy jöjj és kövess engem. És a gazdag ifjú elballagott szomorúan, mert igen nagy vagyona volt. Nagyobb hatalma van itt a földön a pénznek, mint az Istennek. De ez csak itt a földön igazság. Jézus egyébként sosem szólt a pénz ellen, csak a pénz imádata ellen, ha valaki a vagyonba vetette a bizalmát az Isten helyett. Jézus tulajdonképpen ebben a történetben egy egyház kritikát fogalmaz meg eléggé markánsan, kötélből korbácsot von, és a kufárokat kiveri. Lukács evangélista mondatainak üzenete félreérthetetlen, egyértelmű, hogy mire való az Isten háza, és mire nem. Azon kár lenne vitatkozni, hogy az ember vallásos lénye vagy sem. Vallásos. Ha nem lenne az, akkor nem keresné mindenben és mindenhol a titkokat. Mi már csak ilyenek vagyunk. Vonz minket az ismeretlen, vonz minket a titok. És a keresztény ember keresi a titkok titkát, az Istent magát. Van, aki csak az ismeretlent, meg a teljesítő képességének a határát keresi, amikor az életével is fizet ezért. Mert érdekes módon mindig a végek közelében, a befejezés előtti pillanatokban nyilvánul meg, de akkor is csak egy kis időre az igazság. Ennek ellenállni nem lehet, olyannyira nem, hogy sok ember a határ keresésében leli életének tragikus végét. Egy bizonyos. A templom nem a kupeckodás helye, nem az egyezkedés helye, sem a pénz machinációjáé, vagy a jószándékú segítés álcájába bújtatott könnyű pénzkereseté. Sok minden megvehető pénzen, de ami a legfontosabb, azt a világ minden kincséért sem tudjuk megvenni. Ami a legfontosabb, ami leginkább kell mindannyiunknak, az az elrejtettség, a bizalom, a szeretet. És ezek onnan fölülről alulra szálló isteni ajándékok. Csak akkor lehetnek a miénk, ha a legnagyobb árat ajánljuk érte, önmagunkat, az egész életünket. Csak egy darabkával, életünk egy bizonyos részével nem kenyerezhető le a jó Isten. Nincs nagyobb nyomorúság, amikor valaki csak mintha keresztény, így aztán vallásoskodó magatartásával, a hétköznapokba beleékelődő rítusaival nem tudja közelebb vonzani embertársait az Istenhez. Az ellenkezője történik. Az egyház dolga végezetül ennek a mai történetnek az alapján is, hogy hirdesse az evangéliumot, hirdesse az igazságot, hogy mindennek következménye van a kupeckodásnak is. Ha a pap csak módszereket propagál a szószékről, akkor legjobb igyekezete ellenére is csak életstílus kereskedő csupán, de a Teremtő Istennel nem sok dolga van. Márpedig Isten soha nem éri be a felszínnel, a látvánnyal, a látszattal, Istennek a teljességgel, hogy ő maga is megnyilvánulhasson a maga teljességében. A Kalmár szellem előretörése az egyházi életben mindig komoly kihívást jelentett. Az egyház, mint intézmény, persze pénzből él, zavartalan működőképességét a mai modern világban a pénzeszközök teszik lehetővé, de az egyház az nem vállalat, az egyház nem konszern vagy KFT. Az egyháznak, mint intézménynek a sikerét, hasznát pénzeszközökben, anyagiakban lemérni nem lehet. Mégis igyekeznek, de ez alapvető hiba. Jézus Urunk arra tanít minket, hogy más a vető, és más az arató. Ezzel arra hívja fel a figyelmünket, hogy a befektetett munkának az eredménye csak az aratáskor lesz nyilvánvaló. Lehet reménykedni és örülni a zöld vetés láttán, de eladdig, amíg betakarítható lesz az aranyló kalász, sőt, tápláló kenyér lesz a búzából, bizony sok-sok időnek el kell telnie. És a várakozás az mindig nehéz. De ha tudjuk, hogy a várakozásunknak mi az értelme, akkor Istennel együtt a nehéz is könnyűvé válik. Jézusnak igaza van abban, hogy az ő atyának házában a helyes istentisztelet nem az áldozati állatok vérének kultikus folyatása, hanem az, amikor lélekben imádjuk őt, a lélekistent. Az evangélium jó híre pedig, hogy Jézus Urunk azért jött ebbe a világba, hogy megszabadítson minden embert az anyagvilág békjójából. Akinek van füle erre az üzenetre is, az ezt meg is hallja. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztus Urunkkal, és hitünk jó gyümölcs termése nyilvánvalóvá legyen minden ember előtt. Amen.